Attila szeretne egy pár szót szólni, hogy a református iskolában tartott hát történelmi és lelki órákat a húsvéti ünneppel kapcsolatban.
Igen, üdvözlöm benneteket szeretettel. Emlékeztek, múlt héten kértem, hogy imádkozzunk ezért az alkalomért, hogy kedden volt egy ilyen húsvéti csendes napok a református iskolában, és egyik szekcióban én voltam, és a 5., 6., 7., 8. osztályban elmondhattam és levetítettem azt a Jézus haláláról, szenvedéséről, feltámadásáról szóló képanyagot, és közben elmondhattam a húsvét üzenetét, és nagyon hálás voltam, hogy ez lehetséges. Hát előtte lévő napban pedig Zsuzsa iskolájában, Nagyvázsonyban két osztályban mondtam el, a 7., 8. osztályban, így 6 osztályban mondhattam el két napon, és mintegy 160 gyerek hallgathatta. Ez nagy élmény volt számomra, és kb. 10 kolléga szintén meghallgatta. Ami még plusz élmény, hogy az igazgató azt mondta, hogy szívesen máshol is fogadna, hogyha ilyen alkalmak vannak, és én mondtam, hogy összeállítok majd egy anyagot, és az Ószövetségről, Újszövetségről, erkölcsi kérdésekről, és akkor azt beépítik az osztályfőnek jó órákra. Úgyhogy ilyen nagy lehetőség kínálkozott, és meglepetésemre Piroska és Jenő mondták, most reggel, ahogy jöttem be a gyülekezetbe, hogy a 8. fiúk hallgatta ezt az alkalmat, és az édesanyjának elmesélte, és azt mondta, hogy szeretne eljönni a gyülekezetbe, hogyha van lehetőség, mert szeretne jobban megismerkedni ezzel a világgal.
Piroskáik
unokája. Unokája, igen. Igen, a lányodnak a fia. Hát gondoltam, hogy ez történt, gondolom, ha már múltkor imádkoztunk érte, akkor jó, ha tudjátok, hogy ilyen tapasztalatban nézünk, és továbbra is lehet ezért imádkozni. Köszönöm a figyelmet.
Most a gyerekektől hallgassunk meg egy éneket, és utána lesz egy gyerektörténet számotokra, és azt követi majd egy zeneszám.
És akik még akartok, nyugodtan jöhetek közelebb, gyerekek, hogyha még vagytok. Szeretnék nektek egy történetet mondani az egyik kedvenc tárgyamról. Tudjátok mi az? Segítek mi? Az óra. De nem akármilyen óra. Én azokat az órákat szeretem, aminek van hangja. Látok, van olyan óra, aminek van hangja?
Igen.
Ugye? Az csipog. Én olyat keresek, aki ketyeg. Például, hogyha nagyon halkan vagytok, nem is kell halkan lenni. Jéjétek meg! Halló? Meg akarjátok hallgatni? Hallottad, hogy ketyeg? Ugye ennek az lényege, valaki még ki akarja próbálni? Szóval, nagyon szeretem ezeket az órákat. Nagyon érdekesek belülről. Nem mondom, hogy otthon szedjétek szét az ilyen mechanikus órát, de nagyon sok érdekes videót láthattok róla, hogy milyen érdekesen működnek be a fogaskerekek meg ezek a dolgok. Tudjátok, melyik ország híres a zónájó?
Svájc.
Svájc, így van! Tényleg így van. Svájc. Hogy kezd? Pont egy japán óra, de... Svájc, nagyon híres! Nagyon híres! És tudjátok, hogy ki kezdték el az órákat gyártani Svájcban? Kaptok egy házi feladatot. Ha Genben jártok, menjetek el a Reformáció Múzeumban. És ott megtaláljátok nagyon-nagyon szép régi órákat. És nem állok el nektek többet, jó? Kutassátok meg, hogy kik voltak az első óragyártók, és mi közük van a Reformációhoz. Izgalmas kérdés. A történetem pedig egy óráról szól. Egy olyan óráról, ami éppen hogy elkészült. Szóval képzeljétek el egy órásmesternek a műhelyét, aki ott szépen kireszelgeti az alkatrészeket, aztán szépen összerakja őket, mindent a helyére, és minden nagyon pontosnak kell lenni ahhoz, hogy jól legyen. És a végén nagyon örült, hogy elkészült az órája. Hát még az óra mennyire örült. Egy fali óra volt, olyan, mint ott fönt az. Az is ketyeg különben, ha nem is olyan szépen, mint ez. És képzeljétek el, hogy fogták ezt az újonnan elkészült órát, akkor fölrakták a polcra, a többi közé, ott volt a többi óra, amit már korábban elkészültek, és várták, hogy vásárló akadjon. Hát ez az új óra, ez nagyon örült. Hát, nézegette magát, hogy milyen szép fényes. Hallgatta, hogy tiktak, 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 hú, milyen jó a ketyegek. Hát ezt már az egyik öregem óra azt nem tudta már elviselni, muszáj volt neki valamit mondania. Na, majd meglátjuk, hogy egy év múlva hogy fogsz ketyegni. És mennyire fogsz neki örülni. Hát ez az új kicsi óra nagyon csodálkozott rajta. És megkérdezte, hogy miért? Mit gondoltok, miért? Miért mondta ezt az öreg óra? Szerintetek mennyit fog ez az új óra ketyegni egy év alatt?
Sokat.
Így van, de mennyi az a sok? Ki lehet rám számolni? Hoztam számológépet. Ugye, mennyit is ketyeg legalább, az kitöltetek egy különben, de hány másodpercet is megy egy óra? Egy perc alatt, emlékeztek rá? Hány most rá? 60 alatt, így van, 60, oké. Egy óra alatt, egy órában hány perc is van?
60.
60 szor 60, tehát egy óra alatt, tudjátok mennyit ketyeg? 3600-at. Egy óra alatt 3600, az új óra egy nap alatt 3600-at fog ketyegni. Na és mennyit ketyeg akkor egy nap alatt? Hát szorozzuk meg, hány óra van egy napban? 24, ugye? 24, egyenlő. Tudjátok, mekkora szám jött ki nekem? 86.400-at ketyeg. 86.400-at ketyeg. Egy napra. És hány nap is van egy évben? 300? 60? 5. Na, nézzük csak. Ez már nehéz is kimondani. Ez meg. 30, csak másodpercből 31.536.000. Hát képzeljétek el ezt az órát, amikor azt mondta neki az öreg óra, hogy ha-ha, majd 1.650.000 ketegéssel később. Na majd meglátjuk, hogy még akkor is örülni fogsz a ketegéssel. És ez az új óra azt mondta, hogy ez lehetetlen. Ti meddig tudtatok elszámolni? Volt már olyan, hogy megpróbáltatok a legtöbbig elszámolni, ameddig tudtatok? Ki az, aki elszámolt már 100-ig? Mutatom mindenki. Ki az, aki elszámolt 500-ig? 1000-ig? Milyen kitartó fiatalok vannak. 1000-ig elszámoltatok. Na jó, mennyi volt a legtöbb, ameddig elszámoltatok?
100.
100-ig, igen. És 1000 fölött? Mennyit vallatok be? Nem tudtatok elaludni, vagy mi történt? Ilyen sokáig számoltatok. Valaki 1000 fölött számolt már? Igen? Az. 1500? 1500 megvolt? Megvolt az 1500. 2000? 2000? 2000 már nem volt. Akkor már biztos, már mindenki elalszik. Szóval azt mondta ez a óra, az lehetetlen. 31.560.000 ketegés, az lehetetlen. Teljesen elcsügget. Tehát, hogy elcsügget, azt mondta neki egy másik óra, aki az jobb oldalán volt, hogy ne keseregj el, nem kell 31.560.000 ketegés. Nézett ez az óra, hogy nem kell? Hát szóval miért nem kell? Mit mondok neki az óra? Mennyit kell ketyegje?
Ameddig
be van kapcsolva, így van. Hát mindig felhúzzák. Azt mondtam, hogy mindig csak, tudjátok mennyit kell, mindig csak ketyegni? Mindig csak egyet. És te mindig mondod, hogy egy. Mindig csak azt az egyet ketyegi, és mindig azt csak az egy másodpercet teszi meg, akkor tudjátok, hogy hol fog kilukadni? Hát 31.560.000-ig. Ugye? Sorba. És ez az egyből egy év alatt lesz 31.560.000. Tudjátok, miért mondtam el ezt a történetet? Azért mondtam el nektek, mert ha bármikor valami olyan nagy feladattal néztek szembe, akkor sose jegyetek meg. Mert mindig csak mennyit kell belőle megcsinálni?
Egyet.
Mindig csak egy kicsit. Ne felejtsétek el, mindig csak egyet kell megcsinálni. Súgok nektek valamit. Tudjátok, hogy ti az Isten valami olyasmit adott nektek, ami sokkal többet kegyek, mint egy óra egy évben.
Az a óra!
De nektek van valamitek, ami még többet kegyek, mint a szívetek. Tudjátok, mennyit kegyek a szívetek egy évben? Hát ha a futkosást nem számítjuk bele, mert akkor gyorsabban, és tényleg sokat futkostok, tudjuk.
És hogy kegyek?
Akkor minimum 80-at vagy 90-et beadt a szívetek egy perc alatt. Nem 60-at, hanem 80-at vagy 90-et. Hogy ezt nektek hagyom, hogy számoljátok ki. Hogyha 80-at vagy 90-et be a szívetek, akkor egy év alatt mennyi dolog. Fantasztikus. Isten ilyen kitartást adott nektek. Ilyen van beépítve a szervezetekbe. Úgyhogy legyetek jók, és emlékezzetek rá. Így csak egy kicsit. Szép napokra kérlek. Köszönöm.
Köszönöm.
Mm-hmm.
Költeményt hallgassunk meg, és utána pedig egy zeneszámot.
Rónai György, Olajfák éjszakája részlet. Szállj le éjszaka, szállj, fájdalom éjszakája, kegyelem éjszakája, árulás éjszakája, megváltás éjszakája. Akik a házban ülnek, lakom a melegében, a lámpa fénye mellett, azok nem veszik észre, mikor hull le a harmat, mikor száll le az éj. Árulás éjszakája. Júdás. Nem én voltam, nem én. Hűtlenség éjszakája. Péter. Nem én voltam, nem én. Azok nem veszik észre, mikor nyílik az ajtó, fekete éj homálylik az ajtó négyszögében, mennek az éjszakában, olajfalomb ezüstben, fájdalom éjszakája, irgalom éjszakája. Csak egynek nem adatik irgalom, csak egytől nem múlik el a pohár. Arccal a kőre rogyva, olajfalomb ezüstben, homlokával a sziklán, halálos szomorúan, világtalan magányban, kegyetlen kőtenyéren, világ fölé emelve, olajfalomb ezüstben, még lent aludt a három, egy kődobásra tőle, horkol a fűbe dőlve, hanyatt a puha fűben, Péter, János, Jakab, egy kődobásra tőle, olajfalomb ezüstben, hanyatt a puha fűben aludtak, álmodoztak. Nem bírtak fennmaradni egy kurta óra hosszat. Míg arccal kőre rogyva, kegyetlen kőtenyéren, olajfalomb ezüstben, ázott az Úr a férben. Világ fölé emelve, kegyetlen kőtenyéren, kereszt van őt előtte kopáran és keményen. Olajágon tövis nőtt, keserves koronának. Vesszőt hajtott a cserje testét megostorozni. Tenyerek kérgesedtek és öklök olmosodtak. Nem bírtak fönt maradni egy kurta óra hosszat. Mert ez volt az az óra, mikor elállt a világ szívverése. Ez az az óra, amikor a bárányt viszik öletésre. Ez az az óra, amikor az őrség elalszik a strázsán. Ez az az óra, amikor a kés ízétől fölcsuklik a bárány. És mi vagyunk azok az ácsok, akik keresztet ácsolunk magunkból, hogy legyen mire fölfeszítsék az Istent. Mi vagyunk azok a hősök, akik a szolgafülét levágják, de kakasszóra a főpap udvarában megtagadják az Istent. Mi vagyunk azok az őrök, akiktől ellopták a várat, akiktől föltörik a pincét, kirabolják a pajtát, elorozzák a kincset. Mi vagyunk azok az ácsok, mi vagyunk azok a hősök, mi vagyunk azok az őrök. Legyen hoznánk irgalmas az Isten. Aki a fűben elalszik, nem látja lenn a völgyet, ahol a kardok égnek, fáklyák hömpölyögnek. Nem én voltam, nem én. Poroszlók pora felhős, csatlósok szíja csattan, álnok csókok csobognak a vérvívő patakban. Legyen hozzátok irgalmas az Isten. Karddal jönnek, doroggal, mint gonosztevőre, még egyszer térdre rogyva, arccal borul a kőre, vérverejtékben ázik azon a kőtenyéren. Vérverejtékben ázik, világtalan magányban, legyen hozzánk irgalmas az Isten. Nem bírtunk fönnmaradni egy kurta óra hosszat, bírjunk veled maradni, ha szíjak záporoznak. Legyen halotti ágyad a szívünk sziklasírja, s támadj föl harmadnapra, ahogy megvan írva.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai ünnepi napon. Hadd kezdjem egy történettel, amit a Szilárdtól hallottam nemrég. Mindig az irodában kicsit mozogjunk, együtt vagyunk hétfőn, akkor délben elmegyünk valahova sétálni. Séta közben pedig Szilárdnak mindig van valami bölcs, rabbinikus történet. Tudjátok, ismeritek őt? És következőt mondta, és úgy bennem maradt. Elmegy az egyik ember a rabbihoz. És
panaszkodik neki, hogy milyen kicsi a lakás. Csak 40 négyzetméter. És hát ott van az az öt gyerek. Meg a feleség is. Hát sehol nincs hely benne. Hát nincs benne levegő. A rabbi megkérdezte tőle, hogy hát vannak-e állataid? És mondta, hogy van egy kecske, meg egy öt tyúk, meg van egy nagyon kis gírhes kis tehénke. Azt mondja, vidd be őket is a lakásba. Azt mondja az emberünk, hát már így is alig van hely. Nem baj, vidd csak be a lakásba, gyere vissza két hét múlva. Visszajön az emberünk két hét múlva, és mondja, hogy hú, nem csak, hogy hely nincs, most már büdös is van. Azt mondja neki, hogy jó, akkor most menj haza, vidd ki az állatokat, és gyere vissza holnap. Visszajön az ember, és mondja, hogy rabbi, képzeld, csoda történt. Van hely, és büdös sincs. Tudjátok, miért mondtam el nektek ezt a történetet? Nem tudom, hogy éreztétek-e mostanában már hasonlóan magatokat. Nagy örömmel hallom, hogy 15%-os volt a gazdasági növekedés idén. Ugye? Vagy tavaly. És eszembe jutott, hogy ja, igen, de mint hogyha előző évben nem lett volna semmi. Nem? Vagy ugye milyen jó hír, amikor bejelentik, hogy nem kell maszkot hordani. De hát, hogyha még visszaemlékeztek rá, valamikor nem is kellett maszkot hordani, nem? Milyen jó, hogy az ember bemegy a boltba, és konstatálja azt, hogy olcsó a cukor meg a liszt, nem? De hát, ha visszagondolok, akkor egy évvel ezelőtt még olcsóbb volt, még ennél is, nem? Ugye, azt hittük, hogy a rabbi csak viccelt, pedig nem. Sokszor járunk úgy az életben, hogy van valamink, ami aztán elveszik, valami történik vele, és amikor visszakapjuk, úgy örülünk neki, mintha valami új dolgot kapnánk. Nem? Milyen jó! Azt mondják, a 20. század félelemkora volt. Lehet, hogy még mindig tart. Azt mondják, 20. század a félelemnek a kora volt. Miért? Hát azért, mert elveszítettük a békét, nem? És nézzetek körül. Ma nem hatalmas üzlet visszaadni a békét. A 21. századról azt mondták, hogy a haragnak a kora. Miért? Elveszítettük a türelmünket, meg a szeretetünket. És ma nem hatalmas üzlet visszakapni néha belőle egy keveset? Sokszor azt érzem, hogy van még egy jellegzetessége a mai világnak. Bizonytalanság. Bizonytalanság. Csupa bizonytalanság vesz bennünket körbe, nem? Bizonytalanság, életbizonytalanság, járvány miatt, háború miatt, csak hogy két dolgot mondjak hirtelen. Anyagi bizonytalanság, megszűnnek a munkahelyek, átveszik a robotok, meg a globalizáció, meg recesszió, meg leépítés. Van létbizonytalanság, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Nem tudjuk, hogy lesz elég élelem. Bizonytalanság és félelem. Elveszítettük a biztonságunkat, és ma üzlet lett ezt is visszaadni, nem? A bizonytalanság és a fenyegetettségnek a kiküszöbölésére pedig az ember bármit képes megtenni. Nem tudom, hogy ismeritek-e a híres Abraham Maslow-nak a piramisát. Igaz ugyan, hogy motiváció szempontjából beszélt róla és mutatta meg, de nagyon sokat szokták emlegetni, hogy az embernek vannak bizonyos szükségletei, és hogyha azok a szükségletek, azok nincsenek kielégítve, akkor nem tud más dolgokkal foglalkozni. vannak alapvető életszükségleteik, nem? Ennünk kell, meg innunk kell, meg melegben kell lennünk, hogyha kint hideg az idő. És ha ezek nincsenek meg, akkor nagyon nehéz bármi mással foglalkozni. Aztán van a második szinten a biztonságnak az igénye, hogy az, amink van, amiben vagyunk, azt ne veszítsük el. Szeretnénk ezt megóvni, védelmezni. Aztán persze vannak közösségi szükségleteink, mert szükségünk van a barátokra, a szerettekre, a családra, a gyülekezetre. Aztán vannak olyan dolgok, amik bennünk magukban vannak ott, és egyre magasabbra jutunk ebben a piramisban. A negyedik az önbecsülés. Az, hogy érzem azt, hogy elismernek, hogy van értékem, hogy rátermett vagyok bizonyos dolgokat elvégezni. És úgy nevezi ő az ötödik szintet, hogy az önmegvalósítás, a kreativitás, a céltudatosság, a céljaim vannak, hogy elérem őket, hogy művészet is van a világomban. És ezek egymásra épülnek. És azt mondják, hogy az éhes ember nagyon ritkán kreatív. Nem tudom, hogy tapasztaltunk-e már ilyet. És azt mondják, hogy annyira fontosak azok a dolgok, amik ennek a piramisnak az alján vannak, hogy hihetetlen motivációs erővel bírnak. És ezt most például nem politizálásból mondom, de nagyon érdekes volt látni azokat az elemzéseket, amik azt mondják, hogy legutóbbi választásokat is legfőképpen a Maslow piramisnak az alja döntötte el. Mert hogy vágyunk a biztonságra. Vágyunk arra, ez egy olyan alapvető igényünk, ami motivál bennünket, amire igényünk van. De hadd tegyem fel azt a kérdést. Akkor ez azt jelenti, hogy akik emberek vagyunk, akik itt vagyunk, azok nem tehetünk mást, mint a mai helyzetben aggodalmaskodhatunk, gondolkodhatunk azon, hogy vajon a létfenntartáshoz is meg lesz-e a szükséges bizonyosság. És semmi mással nem tudunk törődni, mint ezzel az aggodalommal. Nem tudom, ti milyen perceket és időket éltetek meg az elmúlt hetekben. De hadd mondjam nektek azt, Jézusnak az országa. Jézusnak az uralma, azt úgy is szokták mondani, hogy egy fejreállított királyság. Lehetséges, hogy előbb tudom megtapasztalni az önmegvalósítást, a célok elérését. Mondhatnám azt is zárójelben, egy keresztény terminológiában a jó sáfárkodást. Mintsem azt, hogy tele van a hasam. Vagy hogy tudom, hogy holnap is biztonságban leszek. Lehet, hogy az elismertség, az elfogadottságnak a kérdése, de van Istennek válasza? Itt is hadd említsek meg egy szót. Megigazulás. Hogy a tartozásnak az érzésére van válasza a Bibliának? Keresztség, gyülekezet, közösség. Igen. Pál apostol azt mondja a Filippi levélben, a 4. fejezetben, hogy nem, mintha a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Tudok szökölködni, tudok bővölködni, és mindig mindenhez hozzászoktam, a jó lakáshoz is, az éhezéshez is, a bővölködéshez is, a szűkölködéshez is. Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. Milyen bátor mondat, nem? Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. Elég hánytott sorsa volt Pál apostolnak. Elég sokat szenvedett. Nem csak az élet normális bajaival, hanem sokszor börtönnel sújtották, botozással, kövezéssel sújtották. És mégis azt mondja, azt meri mondani, tele bizalommal, hogy mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. Hadd hozzak nektek egy történetet. Alexeinek a történetét. Az elmúlt hónapban játszódott le ez a történet, vagy az előző másfél hónapban, Ukrajnában. Alexei, a mi testvérünk, egy kievi gyülekezetnek a tagja. Tehetős ember. Van egy gyára, orvosi kellékeket gyárt, gumiharisnyákat, meg ilyen különleges kötszereket. Az egész világra exportált a gyárából, 100 alkalmazottal dolgozott. 100 alkalmazott, az nem kis cég. És aztán egyik nap elindul a háború, arra ér haza Kijev környéki lakásához, házához, hogy telibe találta egy bomba. Ott állnak a feleségével, nézik a füstölgő rokomromokat, és elhatározzák, hogy muszáj menni, menekülni kell. Ott hagyták a házukat, ott hagyták az életüknek a füstölgő üszkét, egyetlen egy szál ruhába érkeztek meg munkácsra a gyülekezetbe. Azok, akik addig másnak adtak munkát, őrőlük most mások gondoskodtak. Ők adtak nekik enni, ők biztosítottak nekik mosdási lehetőséget. Olyan traumát éltek meg, hogy Alexei felesége hetekig nem tudott beszélni a történtek után. Szóval néhány hét után megtudták, hogy csoda folytán a Kijev környéki harcokban megmaradt a gyár, éppen áll. És elkezdtek gondolkodni, és a magyar adra Sitkei Zoltán segítségével kitalálták, hogy mi lenne, hogyha még a háború alatt, amikor még ott mentek a harcok, visszalopakodnának, és elhoznák a gyártósorokat Kárpátaljára. Kárpátalja tele van menekültekkel, asszonyokkal, gyermekekkel, a férjük fronton van sokszor, sokszor meghal, és ők pedig családfenntartók. Mi lenne, hogy tudnának nekik munkát adni? El is hoztak két fordulót, már csak egy forduló maradt hátra. Ez is egy fontos projekt lesz különben a következő időszakban, amire gyűjtünk. És a második szállításnál Alexei csinált egy olyat, amit biztos mondtak neki, hogy nem szabad csinálni. Miközben a targoncával vitte be az egyik csomagot, nem látott jól, és kihajult. És a feje beszorult a fal meg a targonca köré, illetve összetörte. 10 foga kiesett, kóma. Bevitték a kórházba, és azt mondták, az orvosok nem tudják, hogy föl fog-e épülni ebből. Valószínűleg a nyaka is tört. És képzeljétek el, Alexei aznap este magához tért. És azóta dolgozik. Nem csak, hogy magához tért, hanem dolgozik. Szervezi, hogy a cég újból beinduljon. Olvastam az elmúlt években az egyik legfontosabb, vagy legfelkapottabb fogalomról. Nem csak a pszichológia, de a filozófia is nagyon sokat foglalkozik a mai világban ezzel a témával. Az a neve, hogy reziliencia, ellenálló képessége. Ha valami ér, tudsz-e rá változni? Tudsz-e valamit kezdeni azzal a problémával? Egyfajta rugalmasság az életben. Hogy nem megtörsz, hanem továbbmész. És mindig úgy furcsán szoktam nézni azokra a dolgokra, amikor így felsorolják, hogy mi kell hozzá. És mindig felsorolnak anyagi dolgokat. Megtakarított pénzt. Skandináv országokban egy nagyon fontos téma. És akkor mindig elmondják, hogy igen, mi reziliensek vagyunk, mert van megtakarításunk a bankban. Bármi történik, akkor tudunk korrigálni. De mi van akkor, hogyha nincsen? Mi van akkor, hogyha elveszik? Mint Alexejnek. Volt nálunk egy család. Nagyon szép sportkocsival, Kárpátaljáról mentek útba Spanyolország felé, három kislány, és kopogtattak ott a székely ajtaján, pont jöttem el a munkából, még háború legelején jártunk, csütörtökön tört ki a háború, és ez meg hétfőn este volt, még semmi nem volt előkészítve, kérdezték, hogy van-e hely, ahol tudnának aludni. Hát gondolkoztunk, hogy mit mondjunk nekik, mondtam, hogy gyertek el hozzánk. És elkezdtünk beszélgetni, és mutatta a képeket. Fantasztikus asztalos műhelye van neki, cég. Gyönyörű, natúr asztalokat, tudjátok, amikor az olajfáknak a törzsét itt keresztbe elvágják, és ilyen két méteres, másfél méteres szép asztalok, gyönyörű falépsők mindenféle stílusban, amit építettek. És mondja, hogy hát nincs megrendelés, minden leállt. És amikor mentek tovább, akkor kérdeztem tőle, hogy megtankoljuk-e a kocsit. Mert hogy kérdezte, hogy hol lehet hrivnyát váltani, mert kéne tankolni. És mondtuk, hogy sehol. Hiába van hrivnya a bankban, akármennyi, nem ér semmit. Tudjátok, húsvét üzenetében van valami fantasztikus. Úgy foglalnám össze, hogy amikor nincs, akkor is van Jézus. Amikor nincs, akkor is van Jézus. Átolvastam a keresztnek a történetét, és a kereszt az egyik legrosszabb hely, nem? Ahova az ember kerülhet. Életveszélyes hely, fizikailag, érzelmileg, pszichésen. Az ember, aki küzd a légszomjjal, próbál felállni, próbál még élni egy darabig, annak nincs ideje magasztos dolgokkal foglalkozni. De olvastátok-e már Jézus keresztre feszítésének történetét? Biztos vagyok benne, hogy igen. Tudod-e, hogy Jézus mivel foglalkozott a kereszten? Olyan megdöbbentő így átolvasni, megnézni, szembe kerülni mindezzel. Hadd olvassak fel nektek hat mondatot Jézustól. Az első mondat Lukács evangélium 23. fejezet 34. verséből ezt mondja. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Aztán sorsvetéssel megosztoztak ruháit. Milyen megdöbbentő, hogy Jézus még az utolsó pillanatban is velünk foglalkozik. Veled és velem. Másik emberrel. Az utolsó pillanatban is te vagy számára a legfontosabb. Lukács evangélium 23. fejezetében, a 43. versben ezt olvassuk. Jézus így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban, újból. Jézus egy haldoklóval foglalkozik, nem? Azzal, aki számára minden elveszett, aki számára minden befejeződött. És hogyha jól értjük az evangélium történetét, valósan került oda. Egy elrontott élet után. Egy bűnözéssel töltött élet után. És Jézus mégis vele foglalkozik ott a kereszten, nem? Ezt a haldoklót nyugtatja meg, és ennek a haldoklónak ad reményt és perspektívát. A János evangélium a 19. fejezetének 26. 27. versei. Akkor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja, és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Milyen döbbenetes, nem? Hogy Jézusnak még erre is gondja van a kereszten, nem? Ott, ahol más azzal foglalkozik, hogy mi lesz velem? Mi lesz a következő pillanatban? Mi lesz a fájdalommal? Ott Jézus törődik Máriával, ismeri a helyzetét, és gondoskodik róla, nem? Gondoskodik róla abban a pillanatban is. De azt olvassuk Máté evangélium a 27. fejezet 26. versében. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lamma szabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál engemet? És miről szól ez a mondat? Hát arról szól, Jézus magára vette a szégyenünk, magára vette a bűneink, hogy bevállalta a kárhozatot, bevállalta azt, hogy elszakad az atyától, érettünk. Vagy Lukács 23.46-ban ezt olvassuk. Akkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. És tudjátok, mit mond nekem ez a mondat Jézustól? Jézustól, aki éppen átéri a kárhozatot. Azt, hogy bízhatunk Istenben. Hogy akkor is, amikor a kárhozat halálát halljuk, még akkor is hihetünk az Istenben és az Istennek. Vagy ahogy János evangélium a 19. fejezete megörökíti Jézus utolsó pillanatait. Amikor Jézus mondja, hogy szomjazom, és aztán egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűznek, és odaadják a szájához. És azután Jézus elfogadta az ecetet, és ezt mondta, elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. És miről szól ez? Mit mond ez nekem és neked? Azt mondja, Jézus megtette. Nem? Hogy miért előrködsz? Jézus már megtette. El van végezve. Vagy elfogadod, vagy nem. De nem kell semmit sem hozzátenni. Nem is kell aggódni, mert kész. Tudjátok? Rabbival és a mai világgal szemben Jézus nem ad. Nem egyszerűen visszaad, hanem ad. Valami olyasmit, ami nem a miénk. Az örök életet. Meg az Istennek a szeretetét. Jézus nem akarja, hogy megszokjuk a rosszat. Jézus valami nagyobbat, valami jobbat akar nekünk adni. Azt mondtam nektek, a 20. század a félelem kora, a 21. század a haragnak a kora. Meg a bizonytalanság, a tehetetlenségnek a kora. De van egy másik út is. Hadd idézzek néhány gondolatsort Elizabeth Kübler-Rosstól, híres pszichiátertől. Aki azt mondta, hogy ő azt látja, hogy két fajta érzés és érzelem van ebben a világban. Két gyökere van mindennek, amin átmegyünk, vagy átmehetünk. Az egyik oldal az a félelem, és mindaz, ami erre épülő érzelem, a másik oldalról pedig a szeretet, és mindaz, ami erre épül. És párokban is próbálja érzékeltetni a különbséget a kettő között. A szeretetre épül a boldogság, a félelemre a bánat. A szeretetre az empátia, a félelemre a közöny. A szeretetre a magabiztosság, a félelemre a bizonytalanság. A szeretetre a tisztelet, a félelemre a szégyen. A szeretetre a tartozásnak az érzése. Félelemre az elhagyatottságnak az érzése. A szeretetre a csodálat, a csoda érzés. Félelemre a rémület. A szeretetre az elfogadás, a félelemre a halag. És azt mondja, hogy ez a kettő nem létezhet együtt. Ha az egyik növekszik, a másik szükségszerűen csökken. Ha az egyik csökken, a másik szükségszerűen növekszik. Libikókaszerűen működnek bennünk mindezek. Ezt látta a haldokló embereknek az életében. Mint ha csak János apostolnak egy híres mondatát idézni. János első levele, 4. fejezet 18. versében ezt mondja az apostol. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Hát én annyit tudok csak nektek mondani. Ne Csak egy régi történet legyen számunkra a kereszt. Lássuk meg benne azt a Jézust, aki törődik velünk. Az utolsó pillanatban is velünk törődik, és aki számára mi vagyunk a legfontosabbak. Lássuk meg Jézus kitárt kezében, karjaiban azt az ölelést, mivel magához akar bennünket vonni. És tudjuk meg azt, hogy a biztonságnak az érzése nem ebben a világban, nem dolgokban van, hanem ebben a szeretetben. Egy imára hívlak benneteket. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a hatalmas ölelést, amelyet a kereszten ennek a világnak adtál. Köszönjük neked, hogy ez a szeretet ma is elhatol a mi szívünkig, a mi életünkig. És egy olyan világban, amelyben elvették tőlünk a békét, a biztonságot, elvették tőlünk nagyon sokszor olyan dolgokat, amik alapvetőnek kellene lennie, mert hogy a bűn ott dolgozik ebben a világban, a gonosz ott dolgozik ebben a világban. Akkor nálad mindezt megtaláljuk. Köszönjük, hogy te nem visszaadod, hanem valami újat adsz benne. Valami egészen fantasztikusat, ami túlhalad ennek a világnak minden biztonságán. Szeretnénk kérni, hogy ezt el tudjuk fogadni. Őszinte szívvel. Amen. Amen.